singolo e ciò. Először testből itt inkább ilyen tágabb módszertani dolgokról, kérdésekről lesz szó, amikről nyilván nagyon sok mindent lehetne mondani. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, amit 20 perc alatt el lehet mondani erről. Úgyhogy következik Celestei Nagy László.
Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Szubjektívre veszem a dolgot, a címet is változtattam, egy szót hozzáadtam, Tarnai Andor kutatási módszerének követéséről. Három rövid fejezetből áll az előadásom. Egy, mesterem Tarnai Andor. Tarnai Andort magyar lati levéltár szakos diplomám megszerzése 1972 után ismertem meg. Tanár ösztöndíjasként az országos levéltárban cenzúra történetet kutattam vezetésével. Bölcs tanácsokkal segített később kandidátusi témám választásában, irodalom és tudomány szervezési törekvések a 18. századi Magyarországon, a kutatás menetében is figyelemmel kísérte munkámat. Az alaposan ismert retorikus, metaforikus nyelvi jelenségeket épp úgy egyszerűen, tényszerűen írta le, mint ahogyan megfogalmazta saját és mások munkatársak beosztottak tanítványok tennivalóit. Úgy irányított kutatásokat elméletről, retorikáról, történetiségről, hogy fel sem tűnt. Ő állt a munkálatok mögött. A témákat átadta tanítványainak, azt nem saját kutatásának részeként kezelte. Amikor a 18. századi tudósok levelezése sorozatot megindította, több előzetes ismeretek alapján jelentősnek tartott 16-19. Századi tudományos kérdésekkel foglalkozó személyi kéziratait tanulmányozta. Az OSK, MTA és az egyetemi könyvtárak kézirattárainak naplói, másolatok rendelései tanúskodnak erről. Fiatal korában hosszú éveken át az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában az 1950-ben államosított régi könyvtárok kézirataiknak feldolgozásában vett részt. Később is sok régi könyvet, kéziratot elolvasott. Legendásan sok időt töltött a könyvtárokban, ezt triguláztuk annak idején. Könyveiből, mértékadó tanulmányaiból kiderül, hogy irodalom és retorika történeti eredményeinek alapja a másokét meghaladó forrás ismeret volt. Gondoljunk az Extra Hungarian Non Est Vita 1969 című kötetre, a konzultációról, paródiáról, irodalomtörténetírásunk kezdeteiről írtakra, vagy középkori monográfiájára, a magyar nyelvet írni kezdik 1984. Következtetéseiben a megismert anyag, idézem, az elolvasott források diktálnak neki. Én a tőle hallottakból, tanultakból azt szűrtem le magamnak, hogy csak az általunk is ismert forrásbázishoz illeszthető elméleti megállapítások fontosak. Nem szerencsés az a kutatási módszer, amikor a valóság megismerése helyett divat fogalmak után kutatunk forrásainkban. Ha a szakirodalomból megismert elmélethez keressük a forrásokat, ha külföldi eredményekből indulunk ki, és csak az azokhoz illeszthető forrásokat használjuk fel. Tarnai Andor a mérhetetlen ismeret birtokában is szerény, szelít maradt. Amikor vitára kényszerült, például Kosári Domokos művelő is a 18. századi Magyarországon című monográfiájáról írt, tanulmányszámba menő recenziójában, ITK 1982, akkor is, hogy saját szavát használjam, higgadtan bírált. Kandidátusi vizsgám előtt tanúja lehettem Tarna Jandor és Kosári Domokos szakmai beszélgetésének. Jó volna, és itt magamra is gondolok, az akkor tapasztalt emberi hozzáállást, a másik fél véleményének a megbecsülését eltanulnunk tőlük. Második rész, kísérlet a munka követésére. Akadémiai doktori fokozatom megszerzése 2006 után merészvállalkozásba kezdtem. Mivel egyetemista korom óta zavart, hogy a számomra gyermekkoromtól kezdve vallási és esztétikai élményt is jelentő lelkiségi irodalom, imádságok, elmélkedések, prédikációk, népénekek 18. század közepe utáni kiemelkedő termékeit mellőzte irodalom történetírásunk, azt határoztam el, hogy hátralévő éveimet ennek az elhallgatott irodalomnak a vizsgálatával töltöm el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán lelkes tanítványokkal kezdett lelkiségtörténeti műhelyünk 2012-től támogatott kutatócsoportként működik. Akadémiai pályázatunk elfogadását nagyban segíthette Erdélyi Zsuzsanna nagy sikerű Hegyet hágék lőtött lépék 1974 című kötete, melyben arhaikus imádságainkról, azok átélt elmondásáról értesült az irodalomra, költészetre érzékeny közönség. Kutatócsoportunkban célul a barokkori népi imádságokkal rokon területek ismeretlen emlékeinek feltárását és tanulmányozását tűztük ki. Munkám során máig eligazítást jelentenek a Tarna Jandortól többször hallott tanácsok. Néhány ezek közül. Egy-egy jelenségről csak akkor beszéljünk, ha a rá vonatkozó források tág körét megismertük. Véleményünket e források alapján alakítsuk ki, abban se a divat, se az elmélet magasabb rendűségébe vetett hit ne befolyásoljon bennünket. Használjuk fel munkánk során mindazt a forrást, amit látókörünk elér, a latin és anyanyelvű forrásokat egyaránt gondosan olvassuk el. Az alább röviden bemutatott kutatási témámban követtem ezeket a tanácsokat. Ma már igazolva látom, hogy az irodalmon kívülre szorult lelkiségi művek között is akadnak olyan értékek, amelyek szerkesztettségük, értelemre és érzelemre gyakorolt hatásuk miatt helyet követelnek maguknak az irodalmi folyamat leírásában. És ha ezekre a művekre nem lezsilipelve figyelünk, akkor az irodalmi emlékek tágabb körének szemlélése közben érdekes megfigyeléseket tehetünk. Az utóbbi évek egyik fontos megállapításáról röviden szólok. Szakirodalmunk eddig homályban hagyta a 18. század első felében Magyarországon keletkezett latin nyelvű egyéni hangú költészetet. Gyalogi János 1686-1761 jezsuita szerzetes prédikációira már korábban felfigyeltem. Egy kéziratában úgy jellemezte önmagát, hogy et koncionátor, et poéta, szónok is, költő is. Kíváncsi voltam arra, hogy mit takar ez a megfogalmazás. Kíváncsiságom alapja, hogy egyes jezsuita barokkori retorikai tankönyvszerzőknél a költészet oktatását segítő kötetekben elkülöníthető a versírásra tanítás, aminek az eredménye a verzifikátor, aki tud verset írni, és az igazi költő. Bohuslav Balbinus először 1666-ban, aztán sokszor megjelent Gyalogi által is többször idézett kötetében, a költő meghatározása így szól. Számomra nem az a legjobb költő, aki a költészet sok-sok szabályát alkalmazza, hanem az, aki igazán utánozza a régieket, vagyis képes a magáéból élni, és zseniális leleménnyel alkot művészetet. Szónokok vannak, a költők születnek. A Margon ezt olvashatjuk. A költészet égi ajándékul adatott az embereknek. Éltem a gyanúval, hogy Gyalogi azzal a megjegyzésével, hogy ő szónok is, költő is, az ókor óta tartó Cicero által a poéta nascitur orátor fit mondatban megfogalmazott gondolatba helyezte el magát. Észrevételeimről példákkal is illusztrálva előadást tartottam 2024 májusában az Irodalomtudományi Intézetben. Előadásom szövege megjelent lelkiségtörténeti sorozatunk 34. kötetében. Készítem Gyalogi Jánostól az önálló latin-magyar versválogatást. Gyalogi János életművének a lehetséges alapos megismerése, ugye erre intenek Tarnay Andor tanácsai, nem csak azt bizonyítja, hogy létezett olyan, nem szó szerint mintakövető, nem parafrázisokat író, fordításokat készítő szerző a barokk korban, aki önkifejező verseket írt, aki megfogalmazta, hogyan élt együtt benne a palesztini ma zsoltárok és az antik múzsák követése, és hogyan fakadt fel benne egy tőrőle két hang. Ha továbbra is feledésbe hagynánk költészetét, mert latinul írt a 18. század első felében, ráadásul versei részben csak kéziratban maradtak ránk. Ha nem tárjuk fel alaposan irodalmunk barokkori forrásait, ha a vallásos témáról is hangtól továbbra is távol tartjuk magunkat, jó költővel leszünk szegényebbek. Sokan talán kételkednek abban, hogy a saját hangon megszólaló költő Gyalogi János. Nincs most idő ezt cáfolnom, fordításomban néhány sort mégis idézek tőle, mint egy bizonyítékul. 1726-ban a református, hangsúlyozom, református ifjabb kölesséri Sámuel erdélyi orvosnak ajánlott verskötete olvasókhoz szóló előszavában így vallott. Ám de nekem kicsi gyermekként, mint mennyei szózat szólt a palesztini ma ösztönöző dalolás. Társul a szerző mellé állnom, nagy-nagy öröm volt. Hultak a könnyeim is könnyeivel elegyest. Hogy mi gyümölcsöket hoztunk, csak mi vagyunk tudatában. Szívemet érzelem egy lakta csupán, de iker. Főbusz még a hegy egy más pontján rejtekezett el, városi nép nyoszolyán éjszaka volt, nyugodott. Én pedig harmadhozó fény szürkületének a kezdtén, már ezen éj idején landnak a hangja haszolt, és tenger majd dombok is, és bármerre mi zöld volt, énekelének együtt, engemet elfogadon, stb. Az Irodalomtudományi Intézetben tartott előadásom után azt a kérdést kaptam, hogy egyedüli jelensége a korban Gyalogi János személyes költészete. Akkor még bizonytalan nem tudommal válaszoltam. Azóta próbálom a 18. század elejének költészetét, Gyalogi János környezetét is jobban megismerni. Ma már látok hozzá hasonlóan egyéni hangon verselő kortársokat. Mivel a Tarnay Andortól tanultak alapján jutottam a felvázolt eredményre, most is fontosnak tartom megfogalmazni, elmondani, hogy több évtizedes forrásfeltáró gyakorlatom alapján milyen munka elvégzését tartom szükségesnek ahhoz, hogy a kutatóknak, ha a barokkori latin költészettel foglalkoznak, minél előbb lehetőségük legyen a tájékozódásra, hogy együtt láthassák a könyv- és levéltárainkban feldolgozásra váró forrásokat. Harmadik rövid fejezet. Előadásom utolsó harmadában barokkori költészetünk emlékeinek számbavétele általam elképzelt menetéről szólok röviden. Hangsúlyozom, én így képzelem. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy az utóbbi évek digitális lehetőségei új helyzetet idéztek elő. Érdemes alaposan átgondolnunk, hogyan fogjunk hozzá, mit tűzzünk ki célul. Hogyan biztosítsuk azt, hogy a digitalizált tételekhez a kutatók folyamatosan hozzáférjenek, azok közt biztonsággal tájékozódhassanak. Sajnos ez nem tűnik természetesnek. Az elmúlt évek hazai gyakorlatában sok a keserű tapasztalatunk. Néha értesülünk digitalizálásra költött hatalmas összegekről, már számítógépen használt adatbankok tűnnek el, s csak hallomásból tudhatjuk meg, ha helyes az értesülésünk, hogy ennek oka a régebbi kezdeményezések lebecsülése vagy anyagiak megszerzése lehetett. A példák közül legyen elég a barokk költészeti források kutatójának Fájó Mokka elrejtőzését említenem. Mielőtt néhány mondatban felvázolom, hogyan képzelem el a feltárást, meg kell emlékeznem Tarnay Andor mellett egy másik mesteremről, Borsa Gedeonról is, aki a Kárpát-medencei könyvtárak régi nyomtatványai feltárásának szentelte életét. Vezetésével az Országos Széchenyi Könyvtár régi magyarországi nyomtatványok munkacsoportja követésre méltó eredményeket ért el. Eremény kötetek, RMHK3 és az úgynevezett Petrik kötetek kiegészítéseinek kiadása, a régi magyarországi szerzők kataszterének létrehozása. E munkák alapja az a szisztematikus anyagfeltárás, amelyre példaként tekinthetünk. Sajnos kézirataink nyomtatványokéhoz hasonló számbavételére eddig nem került sor. Latin nyelvű költészeti emlékeink feltárásánál legfontosabb feladatnak egy biztos anyagi alapokra támaszkodó munkacsoport létrehozását tartom, amelyben könyvtári, nyomtatott és kéziratos, és levéltári forrásaink szisztematikus számbavételét, az ilyen jellegű munkákat ismerő, ebben tapasztalattal rendelkező szakemberekre kell bízni. Nyomtatványok esetében az eremény csoport tevékenysége jó előmunkálat. Akik részt vettek a csoport munkálataiban, az anyaggyűjtés folyamatában, a gyűjtemények átfésülésében, jártasságot szereztek abban, hogyan kell egy Kárpát-medencére kiterjedő munkát megszervezni, végigvinni. A példa azt sugallja, hogy a munkacsoport legjobb helye az Országos Széchenyi Könyvtárban lenne, méghozzá célzott támogatással. Mire terjedjen ki az anyaggyűjtés? Minden fellelt, versben írt műre külön figyelve az úgynevezett promóciós kötetecskékre. Mivel az előzmények 1800-ig nyújtanak segítséget, nyomtatványok esetében ennek a felső időhatárnak megtartását javaslom. Fontos az egységes, azonos szempontok szerinti leírás, a szokásos könyvtári adatokon gyűjtemény jelzett szerző cím megjelenéséhez terjedelem, kívül van egy kézírás benne, hány verset tartalmaz, kinek, kiknek szól az ajánlás, promóciós kötetek esetében ki az elnök, kik az új bakkalaureusok, kik az ajánlók, és nagyon fontos, amit a gyakorlott leidó tapasztalatai alapján hasznosnak vél. Fontos az adatbankban a kiadvány elérhető leléhelyének a feltüntetése, ez az Ermen csoport nyilvántartásából átemelhető volna. Ha a korlátozott számban kiadott promóciós kötet kézbe kerül, az adatbankba kerüljön be arról digitalizált másolat. Akkor is, ha a net interneten másút ma hozzáférhető. Kéziratok esetében is szükséges volna a szisztematikus, hosszú távú munka megkezdése. Itt is önálló munkacsoporttal egy Kárpát-medencei kéziratokat magában foglaló adatbank létrehozására lenne szükség. Úgy képzelem el ennek a módját, ahogy Borsa Gedeon a Kárpát-medencei gyűjteményekben elkezdte és végig irányította a gyűjtemények átfésülését, a régi nyomtatványok adatainak kigyűjtetését. Szakmai megbeszéléseken tisztázni kellene azt, hogy mire és milyen felső időhatárral terjedjen ki az adatgyűjtés. Nagy segítséget jelenthetnek az Ermen csoport által készített kiadványok és a belső nyilvántartások. Itt korábbi tapasztalatok alapján az 1850-es felső időhatárral célszerű dolgozni. Az összegyűjtött leírásokból a verseket tartalmazó tételeket át lehetne csatornázni a nyomtatványok közé. Még egy konklúziós mondatot kénytelen vagyok elmondani. Latin költészetünk 18. századi forrásainak kellő számbavétele nélkül ebből a témakörből összefoglaló tanulmány készítése nagy merészség volna. Köszönöm szépen.